Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteltünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Istenünk igéjét Péter apostol első leveléből, harmadik fejezetből, a 18. verstől a 22. versig olvasom, foglaljon helyet a gyülekezet. Tehát Péter első leveléből, harmadik fejezetből, 18. verstől a 22. versig olvasom Istenünk igéjét. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az igaz, a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket, miután halálra adatott test szerint, de megelevenítetett lélek szerint. Így ment el a börtönben levő lelkekhez is, és prédikált azoknak, akik egykor engedetlenek voltak, amikor az Isten türelmesen várakozott a Noé napjaiban a bárka készítésekor. Ebben kevés szám szerint 8 lélek menekült meg a vízen át. Most pedig titeket is megment ennek képmása a keresztség, amely nem a test szennyének lemosása, hanem könyörgés Istenhez, jó lelkiismeretért, a feltámadt Jézus Krisztus által, aki miután felment a mennybe, az Isten jobbján van, és alávetettek neki angyalok, hatalmasságok és erők. Isten áldja meg az ő igéjét, gyertek, imádkozzunk! Köszönjük Istenünk, hogy a te kegyelmednek jó sáfárai lehetünk. Add meg nekünk, hogy a mi szívünk és lelkünk, egész valunk most örvendezzen, hiszen te jót gondoltál felőlünk, és a bűnbocsánattal, az örök élet ajándékával valóban megújítod a szívünket és lelkünket, hogy jó lelkiismeretünk legyen a feltámadott Krisztusba vetett hit által. Így kérjük, hogy munkáld bennünk az új lelket, a megújult életet, hogy tudjunk cselekedeteinkben, gondolatainkban és érzelmeinkben megújulni, és tudjuk a te akaratodat keresni, és boldogan cselekedni azt. Kérjük, hogy te adj nekünk most örömöt, hogy ünnepeljünk, hiszen mindaz, ami bennünk rossz, az elmúlik a te kegyelmedből, és mindaz, ami életünkben jó lehet, az megjavul a te szereteted által, és te azért jöttél, hogy újat kezdjél mindnyájunk életében, és egyikünknek sem kell kétségbe esnünk, amiatt, hogy kik vagyunk, mert te jól ismersz bennünket, és te új emberré tudsz bennünket formálni. Így kérjük, hogy adj hitet, hogy tudjuk alkalmazni, megélni és befogadni a te szeretetedet, hogy mindenkor, minden körülmények között tudjuk azt, hogy te vezetsz bennünket, gondunkat viseled, és nem hiába való az életünk. Kérjük, hogy légy itt jelen közöttünk, erősítsd a mi hitünket, életünket. Amen. Istenünk igéjét Máté evangéliumából az 5. fejezetből, 8. versből olvasom. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves testvérek, melyik ember az, aki nem akarna boldog lenni? Alapvető emberi törekvésünk, sőt mondhatjuk azt, hogy életünk értelme és célja. Ha elveszítjük boldogságunkat, elveszítjük igazából életünk értelmét, elbizonytalanodunk önmagunkban, saját értékességünkben, mert a boldogtalan ember általában arról van meggyőződve, hogy ő már nem is lehet boldog sosem. A bűnnek, mint nyomorúságnak és állapotnak, hogy az egyik leghatalmasabb csapdája pont ez, hogy bezárva tartja az embert, és elveszi tőle még a változtatásnak is a lehetőségét, és rossz pályára állít bennünket, és ezáltal hiába vannak más utak is az életünkben, úgy néz ki a helyzet, minthogyha egy adott úton lennénk csak, és nem tudnánk arról letérni, és kényszerpályán van az életünk. Jézus Krisztus azt mondta, hogy boldogok, akik a boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent, és amikor itt vagyunk a kegyelem asztalánál, és az úrvacsorához jövünk, akkor Jézus Krisztussal való közösségünket éljük meg, illetve azt, hogy Jézus teljesen megmossa a mi életünket, hogy tiszta legyen a szívünk, és meglássuk az Istent. Tehát nem önmagáért van az a tisztaság, amit a Biblia úgymond útként elénk tárul, hogy legyünk tiszták, hogy tartsuk meg az Isten parancsolatait, hogy kerüljük úgymond a rosszat, és cselekedjük a jót. Mert önmagában véve, hogy csak azért mondjuk, hogy legyünk jók, mert hogy jó lenni, ez is jó. De sokszor az ember elbizonytalanodik ebben, hogy miért is küzdjek, és miért legyek jó, és akkor elveszíti azt a másik célt, hogyha tiszta a szíved, akkor önmagadon túl tudsz látni. Ha nem tiszta a szíved, ha nem tiszta a lelkiismereted, ha nem tiszta az életünk és a lelkünk, akkor nem látunk önmagunktól. Mert mindig ott vagyunk, mi a saját gondolataink tükre, a saját érzéseink tükre, a saját cselekedeteink forognak előttünk, illetve ugyanígy, ha nem tiszta a szívem, akkor a másik emberből is csak azt látom, amit ezen a tükrön keresztül láthatok, és ugyanúgy egy kicsit csapdába vagyok esve, mert nem, hogy csak nem látom az Istent, hanem nem látom a mellettem levő embert sem tisztán. Ezért a mai alkalommal, bár biztos, hogy nem tudunk teljes mértékben mindent megbeszélni, én erről a belső tisztaságról beszélnék, a tiszta szívről, és ezen belül pedig végül is a lelkiismeretről. Mert azt hiszem, akkor tiszta a szívünk, hogyha a lelkiismeretünk tiszta. Vagyis az az ismeretünk, ahogy ismerjük magunkat. Ahogy viszonyulunk önmagunkhoz, ahogy a saját értékrendünket meghatározzuk, és az, hogy abban az értékrendben mi hol helyezkedünk el. A lelkiismeretünk egyrészt, ugye benne is van ebben a szóval, hogy lelki és ismeret, vagyis mint ahogy Isten lelke vizsgálja önmagát, és Isten lelke az, aki igazából ismeri önmagát, az embert az Isten saját képére és hasonlatosságára teremtette, és az embernek is élő lelket adott, és bennünk is lélek lakozik, amely ismeri önmagát, és vizsgálja önmagát. Tehát lelki ismeretünk van, és következésképpen miért is, mert van lelkünk. Tehát a lelkiismeret feltételezi, azt már a szóban is, ebben a szép magyar szóban benne van, hogy nem vagyunk lélektelenek. Bármennyire is a világ, vagy mindaz, amiben élünk sokszor, úgymond majdhogy nem azt mondjuk ahhoz, hogy túléljük, egy kicsit lélektelennek kell lennünk néha, mert azt érezzük, hogy ezt nem lehet másképp megélni. De az ember nem tudja magát függetleníteni, a lelki mi voltától és valóságától. Ez Isten igényének egyik alap igazsága. Ugye itt jön be aztán későbbiekben az Istenbe vetett hitnek a kérdése, hogy aki az az ember, aki elfogadja, vagy legalábbis befogadja ezt a gondolatot, és foglalkozik a lelkével, akkor az előbb-utóbb valahogy eljut az Isten kérdésig. Istennel is foglalkozik. Az az ember, aki nem figyel arra az igazságra, hogy ő lélek is, nem foglalkozik a lélek dolgaival, annak az embernek az életében felmerül az a tünet is, hogy Isten dolgaival sem foglalkozik, hiszen Isten is lélek, és lelki dolgokat hoz elénk, és úgymond a találkozáshoz szükséges ez a pont. Tehát, ha így nézzük, akkor rendkívül egyszerű a dolgunk, mert ha mi lélek vagyunk, és Isten is lélek, akkor a találkozás tökéletes. Sőt, ha azt mondjuk, hogy az embert az Isten alkotta, akkor lényegében visszatérünk Teremtőnkhöz, aki mindent megalkotott bennünk, lelki karakterünket is, személyiségünket és egész lényünket, és ezért aztán oda érkezzünk meg ahhoz, aki legjobban ismer bennünket, akinek a jelenlétében leginkább felszabadulhat az életünk, aki a legtöbb mindent tudja megtenni értünk, aki a legnagyobb segítséget tudja nekünk megadni. A lelki ismeretre miért van szükség? Hát azért is, mert szabadságot adott az embernek az Isten. És úgymond a saját szabadságunk fölött egyrészt mondhatjuk azt, hogy isteni törvényszerűségek örködnek, és ott van egy rend a világban, a láthatóban és a láthatatlan világban is. Másrészt pedig, mivel lelkiismeretet adott nekünk az Isten, ezért belül is megvannak ezek a törvényszerűségek és igazságok, és ezeknek a lenyomatai és ismeretei ott vannak a szívünkben. Így tehát a lelkiismeret az talán kettős, egyrészt megtanuljuk a világban, forgolódásunkban, miközben felnövünk, ahogy nevelnek bennünket, megtanulunk bizonyos ismereteket, amelyekhez igazodunk, ezt is hordozza a lelkiismeret, illetve szív szerint is már belénk van teremtve egyfajta ismeret és tudás, és ez a kettő együtt alakítja ki a lelkiismeret működésünket. Tehát van erkölcsi felelősségünk, mondhatjuk azt, a lelkiismeretes ember, annak az egy olyan ember, aki felelősséggel bíró személy, és a felelősség tudatunk az lényegében a lelkiismeretünk által épül és alakul. Tehát egyfajta belső képességünk, hogy meg tudjuk ítélni saját dolgainkat, hogy meg tudjuk vizsgálni önmagunkat, és el tudjuk dönteni életünkre vonatkozóan, hogy mi a jó és mi a rossz. Na most, ha kaptunk egy ilyen tökéletesen működő lelkiismeretet, akkor igazából már nagy bajunk nem lenne. Egyrészt örömhír, hogy kaptunk, a rossz hír pedig az, hogy ez a lelkiismeret nem tud tökéletesen működni bennünk. Mert igaz, hogy működik bennünk, és Isten kijelentését, általános kijelentését hordozza még így is, viszont nem tud visszatartani bennünket például a rossz cselekvésétől minden esetben, annak ellenére sem, hogy mondjuk megszólal. Mert nincs arra kellő ereje, hogy visszatartson bennünket minden esetben. De van ereje, jó esetben, hogyha erős és jól működik, hogy helyes irányba vigye az utunkat. Másrészt pedig a lelkiismeret a bűneset után, mint belső mérték, meggyengült, és ezáltal lényegében az ember bűnössége a lelki ismeretében is tükröződik, és ezáltal hiányosan kezd működni, mivel hogyha megnézzük, az embereknek nem egyforma, úgymond a lelki ismeretük sem, nem egyforma képpen működik, és egyénileg különböző, és ahogy már mondtam, visszatartó eleje sem mindig elég arra, hogy megóvjon bennünket attól, hogy rossz útra térjünk. Ezt maga Pál apostol is megfogalmazza, nem azt cselekszem, amit akarnék, hanem azt teszem, amit gyűlölök. Tehát van bennem egy akarat, egy ismeret a jóra, csak az éppen a csapdám, hogy emberi természetemnél fogva, mivel le vagyok kötözve, oda vagyok kötözve annak a lelkületnek, hogy igazából Isten ellen is, és önmagam ellen is képes vagyok cselekedni, mert tegyük fel, a lelkiismeretem azt mondja, hogy ezt ne tedd, mert ez neked nem jó, de mégis megteszem azt, akkor önmagam ellen is képes vagyok cselekedni, és ez hihetetlen nagy mélység, amit az ember megtapasztal magában, mint feszültséget. Tehát ebben a hálóban helyezkedünk el, és hogyha azt mondjuk, hogy bűn, mint rendszer, akkor azt mondjuk, hogy ez a rendszer nem egy külső valami, hanem bennünk élő rendszer. És azért jött Krisztus, hogy ezt a fajta lelki törvényszerűséget, vagy mechanizmust, amit így nevezek, mint egy rossz rendszer, lelki kényszer, vagy módosult tudatállapot, vagy módosult lelkiismereti állapot, ezt helyreállítsa, és újrahangolja, és visszahelyezzen bennünket az eredeti állapotba, amikor is mi érzékenységünknél fogva, és lelki ismeretünknél fogva, belső karakterünknél fogva, az Istentől kapunk egy nullpontot, amikor újrahangolja úgymond a lelkünket a Krisztusban, és elkezdünk járni egy tiszta lelkiismeretben, egy tiszta tudatosságban. Tehát ezt a bonyolult lelki rendszert, ha így nézzük, ezt Isten alkotta meg, és mondjuk azt persze, mi is tehetünk ezért sok mindent, az önismerettel, önmagunk jóra való indításával, mert mi vagyunk mégiscsak a saját életünknek, úgymond idézelve mondom, az urai, mert amit akarok, és amit igazán akarok, és amit cselekedni akarok, ugye azért én tehetek a legtöbbet, hogy odaadom magamat neki. Másrészt pedig azt láthatjuk a megváltásban, hogy fölismeri az ember azt, hogy nem tud uralkodni a saját rendszerén. Nem tudok uralkodni ezen a rendszeren, bár uralomra adattam, hogy uralkodjak magamon, gondolataimon, érzéseimen, és cselekedjem a jót, sőt, én is kívánom azt, de kívánom a rosszat is, és ott vagyok ebben a kettősségben, akkor vissza tudja adni magát az ember az Istennek, és azt mondja, hogy legyél nekem segítségül. Mert szükségem van rád. Tehát, ha lelkiismeretünket is nézzük, akkor egész lényünket oda kell vinnünk az Istenhez. Mert önmagunknak kiszolgáltatott a lelkiismeretünk, illetve mondhatjuk azt, hogy hatások is érhetik, nem csak az Isten részéről, hanem más hatások érik, amelyek befolyásolják azt. Mert lehet a lelki ismerete, ahogy mondtam, elhomályosult, vagy éppen lehet túlzott, amikor mindenben megítélem magamat, még olyan dolgokban is, amikben nem lenne szükséges, és rossznak ítélem magamat, és nem tudok felszabadulni. És ezért aztán sokfajta szenvedés és feszültség kerül az életemben. Tehát ott van bennünk ez, hogy kövessük-e azt a belső hangot, és itt azért Isten hangja és a lelkiismeretünk hangja az egyrészt hasonló, másrészt pedig nem minden esetben mondhatjuk, hogy megegyezik, abban az esetben nem, hogyha a lelkiismeretünk nem Isten hangjára van ráhangolva. Akkor nem egyezik meg az Isten hangjával, hanem az pusztán a mi saját gondolatainkat, érzéseinket és belső világunkat tükrözi. Ezért fontos az, hogy amikor már Krisztusban vagyunk, a lelkiismeretünket is tudjuk helyesen szemlélni, és a lelkiismeretünknek is át kell mennie úgymond a megújuláson és a tisztuláson. Tehát így érezheti magát mondjuk az ember, amikor még nem ismeri Krisztus, hogy egyrészt követi is a lelkiismeretének hangját, de még keresztényként is ugyanígy megvan ez a lehetőségünk, mert ugye a Krisztusban vagyunk, onnantól kezdve még nincs vége a harcunknak. Követjük vagy ellenemondunk, szeretjük a lelkiismeretünket és együtt dolgozunk vele, vagy pedig gyűlöljük, hogy már megint megszólalt, és próbáljuk elhallgattatni. Vagy éppen az ember úgy érzi, hogy most jó lenne mindent tudni, és önmagunkba fordulunk, és vizsgálgatjuk magunkat, vagy van a másik, amikor pedig felszabadulunk önmagunkat, és azt mondjuk, végre nem kell önmagammal foglalkoznom, de jó, hogy most egy kicsit szabad lehetek, és erre is szükségünk van. De ha nem jól tesszük ezt, ugye, akkor valami hibát követhetünk el, vagy később azt mondjuk, hogy nem is volt tudatos bennem mindaz, ami történt, és később válik tudatossá bennünk az életünk. Tehát, ha így lelkiismeretről beszélünk, és arról, hogy jó lelkiismeretet akar adni nekünk Jézus, akkor itt egy olyan dologról beszélünk, ami egy élő és elevem, és amit nekünk úgymond a hitben még az Istennel való élő kapcsolatban tisztítanunk kell, és amikor Istennel vagyunk, akkor fontos, hogy ne feledkezzünk el arról, hogy Istenhez vigyük mindig a lelkünket és lelki ismeretünket, és az egész lényünket és valónkat próbáljuk, hogy vigyük oda Istenhez, hogy azt az egészet változtassa és áldja meg. És amikor bűnökről is beszélünk, vagy bűnbocsánatról, és azt mondom, hogy van egy bűnöm, és elhoztam, és most leteszem Istenem elejét, hogy tisztíts meg ettől, akkor ekkor is többről van szó. Azt mondom, van egy életem, van egy lelkiismeretem, van egy tehetetlenségem, amit hozok, ami így és így működik, és kérlek, hogy ettől szabadíts meg, hogy lássam meg, hogy hogy tudok én benned bízni, és hogy tudok én tiszta szívvel járni, és nem beleesni ugyanabba a csapdámba, ami ezt az egészet létrehozta az én számomra. Ezért tehát vannak sémák, amelyek ismétlődnek az életünkben, amelyeket a bűnbocsánat során az ember úgymond megbocsátatik a mi vétkünk, de utána van az, hogy eredj el, és többé ne vétkezz, ahogy Jézus mondja, megbocsátatod a te vétked, de eredj el, és többé ne vétkezzél. Az eredj el, és többé ne vétkezzél, azt mondom, az a gyógyulási folyamat. Tehát a bűnbocsánat megtörténik, de utána a gyógyulási folyamatban még végig kell mennünk az Istennel. És ki kell ábrázolni annak az egér, ki kell ábrázolódni a mi életünkben, ugye Isten erejének és szabadításának. Tehát a gyógyulásunk úgy teljes, hogy elvesszük a bűnbocsánatot, de utána a lelkiismeretünkkel és egész lényünkkel az Istennel vagyunk, és ebben a pozícióban hagyjuk, hogy Isten még tisztítsa a szívünket és lelkünket, amiből származott mindaz, amitől megszabadultunk. Ezért fontos az új élet, az Istenbe vetett hit és az új ember felismerése, mert megmaradnak a döntési mintázataink, vagy megmarad az egész rendszerünk, de közben ugye úgy gondoltuk, hogy hát azzal már ki is léptünk, hogy megbántuk, de nem léptünk ki, hogyha benne maradunk abban a régiben, amiben vagyunk. Ezért mondja a Szentírás, hogy a régiek elmúltak, és újjá lesz minden. Hogy csak így tudunk átmenni a Krisztus szabadításán és megváltásán, tökéletesen, hogy ki is ábrázolódjon, és valóban szabaddá legyünk. Hogyha engedjük, hogy a régiek elmúljanak az Isten előtt, és az új dolgokat pedig vegyük el, amit az Isten akar nekünk adni. Tehát így tudunk megszabadulni negatív érzelmeinktől, vagy attól, hogy rágódunk a múlton, attól, hogy a dolgainkat ismét és újba és újból előszedjük. És ezért beszél a Szentírás például arról, hogy megszabadít bennünket Krisztus áldozata, úgymond a gonosz lelkiismeret, vagy a rossz lelkiismerettől. Tehát az a fajta lelkiismereti működés, amely nem veszi figyelembe az Isten igazságát, és nem tud feloldódni abban, ugye az egy rossz hatást fejt ki, mert elfogadom a bűnbocsánatot, de a lelkiismeretem még mindig vádol. Akkor van egy ellen működés bennem, Isten ugye megbocsátott nekem, és szeretnék hinni, de nem tudok, mert a saját lelkiismeretem vádolja az, hogy ez a te bűnöd, és nincs erre bocsánat, és nem tudok feloldozást kapni. És ekkor mondhatjuk azt, hogy lelkiismereti válságban vagyunk, miközben Isten szeretetéről hallunk, mert a lelkiismeretünk, amely úgymond a bűn miatt megromlik, mert nem tud felszabadulni, és tiszta lelkiismeretre nem tudunk eljutni, mert nem tud átjárni bennünket az igazság ismerete, felszabadító tudata, hogy igenis, már nincsen vétkünknek súlya rajtunk, ha Krisztus meghalt értünk, valósággal nincsen, Isten nem emlékezik meg róla, és valóban szabadok vagyunk, de jön egy belső hang, ami újból és újból felhozza és visszakényszerít bennünket ebbe a körbe, akkor lényegében meg tudja keseríteni az életünket, és talán azt érezhetnénk, hogy Isten nem bocsátott meg. Hát akkor miért lenne a szívemben ez a gondolat, hogyha az Isten megbocsátott volna, ugye? Akkor miért gondolom én mindig ezt? Akkor miért nem érzem az Isten szabadítását? Hogyha valóban megbocsátott, akkor valamit rosszul csinálok, vagy nem jól bántam meg, vagy biztos nem elég erős a hitem, ugye? És elkezdjük magunkat vádolni. Tehát, hogyha egy ilyen lelkiismereti válságba kerülünk, akkor föl kell ismernünk ezt a csapdát, ami bennünk történik, és igazából nem önmagunkat kell vádolnunk, hanem föl kell pont ismernünk, hogy ez benne a csapda. Vagy akkor megint önmagamat vádolom, és ezáltal ezt a kört ismét felelevenítem magamban, és újra indítom. Ekkor a szabadításban való megállás a megoldás, ami nagyon nehéz egy lelkiismereti válságban élő ember számára, viszont nem lehetetlen dolog, hogyha ki tudja mondani érzéseit és gondolatait, ha meg tudja osztani problémáit, és erről tud beszélni, akár Istennek, és el tudja mondani a saját dolgait, és a bűnbocsánattal való élést, azt megosztva Istennel, még Isten hatalmi körében marad, és rááll arra, amit Isten mondott, hogy márpedig Isten, tudom, hogy te megbocsátottál nekem, és erre áll rá a lelkiismeretében, erre az igazságra, és nem arra, hogy vétkeztem, és bűnös vagyok, és ez az én bűnöm, hanem a lelkiismeretemben ráállok Isten kijelentésére és igazságára, és ez nagyobb az én szívemnél, az én gondolataimnál és érzéseimnél, akkor az ember megtapasztalhatja Isten erejét és szabadítását. Tehát így tudunk mondjuk lelkiismereti konfliktusainkból, konfliktus helyzeteinkből kijönni és alkalmazni saját magunkra, illetve segíteni másoknak, hogyha ebben vannak. Tehát pozitív érzések kifejezését adja meg nekünk Isten, amikor azt mondja, hogy megbocsátott nekünk. Mi érezhetjük azt, és kell is, hogy érezzük, és felszabadíthatjuk magunkat, hogy igen, örülök annak, hogy az Isten meg, és örülhetek annak. Tehát valósággal boldogok lehetünk, valósággal átélhetjük ezt, és nem kell, hogy önmagunkban nézzünk, és azt mondjuk, jaj, hát igen, de ott van bennem ez az érzet még mindig. Akkor nem kell visszaesnünk, hogy ez az elsődleges, amit én érzek. Persze valahol igen, mert ezt én érzem is belül van. Hanem a hit szemszögéből és látásából láthatom azt a másik elsődleges dolgot, amely mindenek fölött van, hogy Isten megbocsátott és szeretett, és ez válik elsődlegessé. Nem pedig önmagam és a lelkiismereti szégyen érzetem. Ugye ismerjük a Bibliából, amikor Ádám vétkezett, akkor elrejtőzik Isten elől, amikor a saját bűnének tudatára ébred. Ugye van a szégyenérzet. A szégyenérzet az lényegében az, hogy önmagamat tartom rossznak. Így tudnám talán összefoglalni. A bűntudat pedig az, hogy azt tudom, hogy valami rosszat tettem. És azt, amit cselekedtem, azt tartom rossznak. Mind a kettőtől megszabadít az Isten kegyelme, hogy meg akarja szabadítani a lelket, hogy mind a kettő lényegében gyötri és fogságban tartja az embert, a szégyen érzet is, az önmagunk rossznak tartása úgymond, hogy azzal azonosítjuk magunkat, bár a szégyen olyan értelemben jó, ha bűnbánattal társul. De akkor már nem jó, ha állandóan ez forog előttem, és nem vagyok szabad tőle. Ugyanígy van bűnlátás, amire vezetjük az embereket, és itt jön a nagy tévedés, vagy lehet tévedésnek a lehetősége, hogy mindig a bűnről beszélünk. A bűn, ez és ez nem jó, vagy bűnlátásra juttatjuk el az embereket. Már ide is nehéz eljutatni, hogy az ember lássa a bűnét, de még nagyobb baj, ha látom a bűnömet, de nem tudok tőle szabaddá válni, vagyis felhangolom a lelkiismeretet, hogy megmutatom, mi a bűn, beindul a szégyen és a bűntudat érzése, csak éppen nem tudom oda eljutatni, hogy de mostantól kezdve már nem vagy bűnös. És akkor érezd magad tisztának. Ugye milyen nehéz? Szóval bűnösnek kezdtem el érezni magam, akkor nehéz utána olyan tisztának érezni magamat, mintha már nem lenne bűnöm. Ez önmagába véve is, lelki értelemben is egy hatalmas nagy, mondhatom azt, feladat, de más szóval akarom mondani, hogy Istentől ezt áldásképpen kapjuk meg. És ez az, amikor valaki megkérdezi, hogy honnan tudom, hogy az Isten megbocsátotta a vétkemet, ha valaki átéri ezt a szabadítást, hogy ő már nem úgy néz magára és az életére, mint ahogy előbb elmondtam ebben a mechanizmusban, és tiszta lesz a szíve, akkor azt fog, mivel ez az egész mechanizmus megszűnik az életében, akkor ott a bizonyíték, hogy megbocsátott Jézusnak, mert átélted ezt a tisztaság érzést. Valósággal hullott le rólam ugye a teher, valósággal tisztult meg az érzelmem, valósággal tisztultak ki a gondolataim, és valósággal másképpen tekintek lelkiismeretemben magamra, és van egy tiszta terület az életemben, a lelkem és egész valom, amely megtisztult ezektől a hatásoktól. Tehát amikor úrvacsorához jövünk, akkor lényegében mi ebbe a szabadságba akarunk megállni. Az úrvacsorai közösségünket abban a szabadságban éljük meg, hogy Jézus ezt a lelkiismereti tisztaságot adja meg nekünk. Hogy úgymond felemelt fővel jöjjünk, bár megbántuk vétkeinket, de vele élő közösségben megtisztít bennünket, tiszta gondolatokkal és érzésekkel jöhetünk már ő hozzá, és ő nem vádol, tehát nem vádlottként jövünk, hanem igazából szabad emberekként érkezzünk meg, mert az ő szabadításában járunk, és elfogadjuk azt. Ezért nem az önmagunk bűnösségének a tudata kell, hogy megerősödjön bennünk, amikor Krisztus kegyelmét vesszük, hanem az, hogy Isten által szeretett emberek vagyunk, akik szabadok vagyunk. És így jön be az eredeti hangolása a lelkünknek, lelkiismeretünknek, hogy a lelkiismeretünk az lényegében a szabadság élményére van hangolva. Igaz, hogy most is van lehetőségem a rossz cselekvésére, de van cselekvésem ugye a jóra is a Krisztusban, de újból egy szabadság élményére, egy tisztaságra van ráhangolva a lelkem, amikor Istennel rendezem az életemet. Tiszta lehetek, új lap van a szívemben, és szabad lehetek, és ezt valósággal megélhetem, boldog lehetek, és nem kell visszatérnem azokhoz a lelkiismereti köreimhez, amelyekben egyébként valami fajta feloldozást próbáltam keresni, magam számára is, vagy mások számára is, és próbáltam ezt a feszültséget, konfliktust önmagammal elrendezni. Istennel rendezzük el, és Isten szabadítását fogadjuk el. Na, itt jön be az a hit, hogy legyen olyan hitünk, amivel ezt tényleg valósággal meg tudjuk élni, és felszabadul az életünk. Így adja meg nekünk tehát, hogy boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent a Krisztusban, így kapjuk meg. És boldog, akinek nem kell önmagát elítélnie abban, ami felől döntött, hogy kijövünk a lelkiismereti kényszereinkből, és megtapasztaljuk önmagunk szabadságát, ítéletet alkotó lelkiismeret megismeri az Isten igazságát, és itt jön az, hogy ott tartom az Isten kegyelme és hatalma alatt, hogy ennek a lelkiismeretnek, amely bennem működik, fejet kell hajtania Istennek. Tehát Isten előtt a lelkiismeretemet is úgymond oda helyezem, Isten elé helyezem. Meg kell ismerni ezt az igazságot, hogy Krisztus meghalt minden bűnömért és eleget tett érte, és ezt a lelkiismeretemben meg kell ismertetnem és oda kell helyeznem mindig, amit ellenkezőjét mondaná is, akkor bátran oda tehetem, hogy ez egy nagyobb igazság. És felszabadítóbb igazság, és erre rá is állhatok minden körülmények között. Természetesen, ha a lelkiismeretünk jó irányba vezet bennünket, és Isten kegyelmére mutat, akkor nem vagyunk konfliktus helyzetben. És van úgy, hogy Isten maga a lelkiismeretem mondja, de hát Isten meghalt érted. De hát Isten segít neked. Hát Istennel menni fog. A lelkiismeretem bíztat engem, hogy ne essek kétségbe, mert nem történik semmi baj. Így válhat az életünk lényegében olyan életé, ahol tiszta a szívünk, és folyamatosan tisztítás, vagy megkapjuk ezt a tisztaságot, és láthatjuk az Istent. És ez az, ami nagyon fontos, hogy lássuk az Istent, mert ebben van elrejtve a mi boldogságunk, és lelki ismeretünk tisztaságának is aztán a titka, és a szabadságunk, amiben aztán boldogan élhetünk. Adja meg Isten, hogy így legyen. Imádkozzunk, imádság közben csendes percet tartunk, majd az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Köszönjük Istenünk, hogy jó lelkiismeretet akarsz nekünk adni, és minden körülmények között Krisztusban megadod nekünk, hogy megtisztuljunk minden holt cselekedettől, és azt a tisztaságot, tiszta szívűséget megtapasztaljuk, amelyben ismét újra hangolódik lelkünk és egész lényünk, és nem kell félnünk és rettegnünk, sem azoktól, amit elkövettünk, sem azoktól a gondolatoktól és érzésektől, amelyek gyötörnek bennünket, vagy gyötörhetik életünket, és nem egyedül vagyunk önmagunkkal, hanem Te ott vagy, mint kegyelmes Isten, aki megérted a mi helyzetünket, és bátran jöhetünk, bármilyen helyzetbe is kerültünk. Köszönjük, hogy Krisztus ereje és áldása, és az az új élet, amelyet ő nekünk ad, az ebben a világban is utat tör, és a mindennapok szintjén is megtapasztalható. Így kérjük, hogy tárd meg most szívünket és lelkünket, hogy ne csak terheinktől szabaduljunk meg, hanem átélhessük a tiszta lelkiismeretet is, hogy boldogan tudjunk hazamenni otthonunkba, mert a legnagyobb igazság az, amely előtt a lelkiismeretünknek is fejet kell hajtania, hogy Te megbocsátottad minden vétkünket, megbocsátottad minden engedetlenségünket, és új szívet adsz nekünk, új lelket adsz belénk, a Te szent lelkedet, amely az örömnek, a vigasztalásnak a lelke, és végre szabadok lehetünk, és nem kell rettegnünk és félnünk semmitől sem. Így kérjük, hogy győzd le bennünk a bűn rendszerének erejét, azt a fajta lelki kényszert, vagy boldogtalanságot, vagy kiszolgáltatottságot, amiben talán sokszor éreztük magunkat, és téged pedig, Istenünket oly távol éreztünk, vagy úgy éreztük, hogy nem tudjuk ezt megragadni, amit Te adni akarsz nekünk. Tedd egyszerűvé tehát most, hogy mindnyájan el tudjuk venni, és ezért imádkozunk, hogy a hitben ott legyen bennünk a boldogság, a bűnbocsánat, a Te szeretetednek öröme, és valóban elengedjük a régit, és felöltözzük az újat. Imádkozunk országunkért, népünkért, a Te áldásod legyen rajtunk, betegeinket Te gyógyítsd, és hallgass meg most egyéni könyörgéseinket. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom, a dicsőség mindörökké. Amen. Isten lelke tegyen bennünket szabaddá, hogy érezzük és lássuk, hogy jó az Isten. Amen.